9 új légiós és a régió edző Marco Rossi a Budapest Honvéd labdarúgó csapatánál. A Sporthét stúdiójában a tulajdonost George Hemingwayt kérdezzük. Nagy tervek és igazolások az MB2-es lista vezetőnél is. Az élvonalba visszavágyó Vasasnál jártunk. Az adás második részében kosárlabda és tenisz. A magyar tenisznapján az ötszörös Grand Slam győztes korábbi világelső Martina Hingisszel találkozott a Sporthét stábja. A férfi kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntőjének kapcsán stúdiónkba várjuk az eddigi egyetlen magyar NBA játékost, Dávid Kornélt. A Sporthét utolsó negyedórája a technikai sporté. A gyári Honda ajánlat ellenére marad a Zengő csapatnál Mihelis Norbert, a stúdióban a csapatfőnök Zengő Zoltán.
Önök a Sporthetet heti magazin műsorunkat látják, jó napot kívánok! Mozgalmas hete volt a Honvédnak, hétfőn bemutatták a klub 9 új igazolását, és a sajtótájékoztatón ott volt Marco Rossi is, aki 2014 áprilisa után tért vissza a kispesti kispadra. Ezután a nemzetközi igazgató Fábio Cordella közös megegyezéssel távozott a klubtól. Knézi Jenő foglalja össze az elmúlt hét és az elmúlt évek eseményeit.
Én a számok bűvöletében élek.
Ha maga a tulajdonos mondja, nehéz lenne ezzel vitatkozni, de George Hemingway, aki 2006-ban lett a Budapest Honvéd labdarúgó csapatának tulajdonosa, tett is arról, hogy higgyünk neki. A hét elején mutatta be a téli átigazolási szezonban megszerzett 9 labdarúgóját, akik kivétel nélkül külföldiek. Ha valaki azt hinné, hogy ezek az igazolások kivételt jelentenek a tulajdonos játékos politikájában, akkor az alaposan téved. Ebben a szűk évtizedben, amióta ő áll a Honvéd élén, tucat számra érkeztek afrikai, olasz, délszláv és egyéb nemzetiségű futballisták. Ezek az idegen légiósok azonban néhány üdítő kivételtől eltekintve semmi komoly színvonalbeli változást nem hoztak a klub életében. Döntő többségük rövid időt töltött a Bozsik stadionban. Ez alatt a 8 év alatt közel 100 játékost igazolt le Hemingway. És ha még ez sem lenne elég, úgy cserélgeti a vezetőedzőket is, ahogy kevés klubnál szokás. Nem kevesebb, mint 14 edzőváltást hajtott végre 2006 óta. Igaz, voltak olyanok, például Subka Attila vagy a jelenlegi szakvezető Marco Rossi, akiknek kétszer is bizalmat szavazott. Eközben Hemingway megalapította, felépítette és üzemelteti a Magyar Futball Akadémiát is, ahol a magyar fiatalokat próbálja helyzetbe hozni, akik közül már jó néhányan bemutatkoztak a magyar élvonalban. Összeveszett sok szurkolóval, bezáratott szektorokat, élharcos a rasszista megnyilvánulások kiszorításában, és mindemellett azon kevesek közé tartozik, aki saját pénzét áldozza a hobbiára, azaz a Honvédra. Így valószínűleg nála az a mondás járja, hogy aki fizeti a zenészt, az rendeli a nótát. Most azt mondja Hemingway, hogy a csapat helyezése miatt kénytelen volt mélyebben a zsebébe nyúlni, és az új idegen légiósok magasabb szintet képviselnek, mint a korábbiak. Hogy ez valóban így van-e, arra a tavaszi fordulókban választ kapunk. Minden esetre az biztosan kijelenthető, hogy a Honvéd tulajdonosa nem hétköznapi klubelnök.
A klubelnök George Hemingway pedig itt is van a stúdióban. Köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hagyja érzem, hogy nem vagyok klubelnök.
Tulajdonos.
Igen.
A Honvéd tulajdonosát köszöntjük itt a stúdióban. Hát pont ezért is érdemes sok mindenről beszélni. Nagyon sok minden van itt a Honvéd körül, különösen ezen a héten, amiről lehet. Elsőként engem az érdekelne, hogy mind okolja, hogy egy csapat 9 külföldi játékost igazoljon 3 héttel a bajnoki rajt előtt. Egy olyan csapat, amelyiknek saját akadémiája, sok saját nevelésű fiatalja is van.
Hát először is tegyük a dolgot helyre. 3 posztra igazoltam tulajdonképpen 5 játékost. A balhátvéd, irányító és ég posztra, a többi az kölcsönbe jött különböző okoknál fogva. Az, hogy miért kellett játékost igazolni, ez azt, ha megnézi a helyezésünket, 13. helyen állunk, úgy néz ki, hogy sajnos össze nem tudtuk megoldani, se a csapat, se az edzők nem tudták megoldani azt, hogy jó helyezést érjünk el, és ezért most segítség kellett tavaszra. Az akadémistákat illeti, összesen sem játszott kevesebb akadémista, mint azelőtt. Tavasszal sem fog, tehát ez egy ilyen eléggé homályos dolog. Az emberek beszélnek, akadémisták miért nem játszanak. Akadémisták játszanak. Ha megnézi a perceket, akik játszanak, játszanak. Nálunk most is 5-6 kezdő lesz az akadémisták közül, és egyre több lesz. De amíg bizonyos posztokra nincsen játékosunk az akadémiára, addig hozni kell valakit.
De ha 5-6 kezdő lesz az akadémiáról, és most van 9 új igazolás, akkor minimum 6 nem fog azok közül játszani, akkor ők mire érkeztek?
A mindegyik posztra, a balhátvéd, az irányító, az égposztra 2-2 embert hoztunk. tehát az egyik, minden posztra kell két ember, nem volt, most hoztuk. Az egyik játszani fog, a másik nem fog játszani.
Ki az, aki
vagy amikor valaki megsérül, fog játszani, vagy amikor valaki beteg, vagy amikor valaki nincs formában.
Hát persze, a rotációra szükség van, de mondjuk most 33 játékosból áll a keret, ahogy gyorsan összeszámoltam, ugye ebből 19 külföldi és 14 magyar. Ki az, aki eldöntött, hogy kik azok, akik érkeznek, kik azok, akikre szükség van? Ugye Cordella, a nemzetközi igazgató éppen a héten távozott.
Hát Cordella, a nemzetközi igazgató végeredményben, aki eldönt, én döntöm el. Tehát nekem kell a felelősséget vállalni jó vagy rossz igazolásért. Voltak olyan játékosok, akik kimondott az edzőkért, volt olyan játékos, aki senki nem kért, volt olyan játékos, aki két edző között érkezett, de az igazság az, hogy az elején, amikor én tulajdonos voltam, 8 évvel ezelőtt kezdtük, vagy 8 és fél évvel ezelőtt, én azt a szisztémát követtem, hogy megkérdezik az edzőt, kit szeretne, és azt próbáltuk hozni. Aztán kiderült, hogy edzők jönnek, mennek, edzők néha felelőtlenül igazolnak, edzők néha rosszul igazolnak, semmivel se jobban, mint más. És akkor elhatároztuk, hogy ezt át kell nézni, és ebben mindenki belefolyt. Belefolyt az edző, belefolyt a nemzetközi igazgató, hozott valakit én, természetesen, és mások véleményét is megkérdeztük. Úgyhogy ez egy ilyen közös dolog, de a felelősség az enyém mindenképpen.
Ugye az edző, aki itt most beleszólhatott az igazolásokba, az Csábi József volt, hiszen ezek a játékosok még akkor érkeztek, amikor ő ült a kispadon. Azóta már érkezett Rossi. Ezek közül a játékosok közül melyik volt az, amelyiket Csábi József szerette volna leigazolni?
Neki nagyon tetszett Punyosevic, az ég. Szintén tetszett neki Morgan, a balhátvéd. Ezt a kettőt leigazoltuk, ezeket kérte kimondottan. A többiek akkoriban voltak itt, amikor ő itt volt. Én nem mondanám, hogy ezt ő kérte, hiszen ő már akkor el is ment, amikor leigazoltuk őket.
Ugye érkezett Marco Rossi, ő mennyire tudta megismerni ezeket a játékosokat? Mennyi mellett döntött volna, vagy mennyinek az igazolása mellett döntött volna vajon, hogyha ő van itt akkor, amikor tesztelik, vagy próbajátékon vannak ezek?
Én a spekulációban nem vagyok annyira jó, meg a jósban sem, nem vagyok tisztán látó.
Mennyire ismeri akkor a
csapatot? Ezt nem tudom. Marco Rossi nagyjából ismerte a keretünket, hiszen a keret nagyjából nem változott, annak ellenére, hogy játékosok jöttek tavaly óta. 7-8 alapjátékos megmaradt. Akik most jöttek, nyilvánvalóan nem ismerte őket, és kapja ezt a keretet, és ezzel a kerettel fog dolgozni.
Ugye tavaly elég nagy Dérrel Dúrral távozott áprilisban Marco Rossi, éppen tavaly húsvét vasárnap itt beszélgettünk, és aztán egy héttel később mondott maga nemet, mármint maga Marco Rossi nemet a kispadra, most pedig visszaérkezett. Mi változott a klubnál azóta, hogy most újra kedve van a Honvéd kispadjára leülni, hogy újra megpróbálkozik egy sokkal nagyobb kihívással, hiszen most nem áll olyan jól, mint akkor.
Ahogy Marco Rossi későbbi nyilatkozatait olvashatta, Marco Rossi valami olyat tett 2013 végén, ami nekem nem tetszett, és ezért lett menesztve. Azóta ő is belátta, hogy ez helytelen volt, én pedig elfelejtettem, úgyhogy visszajöhetett.
Újra szent a béke.
Igen.
Ha Cordella mondjuk egy héttel korábban távozik önként, akkor is Marco Rossi lenne most a Honvéd vezetőedzője?
Nincs köze. Cordellát azért menesztettem, mert Csábi Józsefről egy dehonestáló, igaztalan, a rossz megjegyzést tett, amit mi nem engedhetünk meg magunknak. Ez egyetlen oka, amit menesztettem.
Egyébként érdekes volt Cordellának ez a nyilatkozata. Ugye azt mondta Csábi Józsefre, hogy nem tartja jó edzőnek, nagyon jó embernek tartja, de csak mi való edző. Miközben korábban azt is mondta ugyanebben az interjúban, hogy augusztusban, ha magyar edzőt kellett volna választani, biztos, hogy az első számú edző Csábi József lett volna. Miért változott meg Cordella véleménye Csábi?
Amikor a madarak alacsonyan szállnak, akkor emberek néha kapitális hülyeségeket mondanak. Azon napon a madarak alacsonyan szálltak.
Cordella helyét kiveszi át?
Senki.
Tehát ezen túl nem lesz nemzetközi igazgatója Honvéd? És akkor ki fogja idehozni azokat a játékosokat, akiket eddig
Cordella? Akik Cordella előtt hozták.
Például?
Hát rengeteg ember van, rengeteg játékost ajánlanak nekünk, rengeteg játékost nézünk át az edzővel együtt. Ez mindig így volt, aztán jött Cordella, és hát ő jobban szűrte, foglalkozott vele, de én nem láttam, hogy ez különösebben a pozitív eredményt hozott nekünk, úgyhogy fölösleges a pénzt kidobni rá.
Rossi meddig marad?
Az ő szerződése június 30-ig van. Azt mondja, tovább marad, vagy nem marad, ez majd attól függ, hogy ha leülünk beszélgetni júniusban, akkor mi történik.
Ez függ a helyezéstől?
Hát természetesen.
Mi az a helyezés, amit el kellene, hogy érjen?
Hát a középmezőnybe odaér, akkor most megelégszünk vele, hiszen nem állunk jól. Ez az ő feladata. Ha jól csinálja munkáját, akkor természetesen más a hozzáállás, mint ha nem. De ez akkor dől.
Mi lesz az ismérve, hogy ő jól csinálja a munkáját? Csak a helyezés, vagy az, hogy mondjuk 5-6 fiatal fixen ott van az akadémiáról a kezdőcsapat?
Ebben a tavaszi szezonban csak a helyezés.
Csak a helyezés. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Még egy utolsó kérdés, Mikkoli képben van-e még?
Mikkoli?
Mikkoli úgy volt, hogy érkezik.
Szerintem nem is volt ő soha képben.
Nem volt soha.
Ez csak olyan beszéd, állandóan beszélnek. A nemzetközi futballtársadalom az egy borzalmasan pletykás, össze-vissza beszélő társaság, és talán a mi egyik gondunk az, hogy mi nem jelentetünk meg pletykákat, nem mondunk olyan dolgokat, amik később kiderül nem igazak, és ezért mi kicsit hát, kiállunk a tömegből ilyen tekintetben.
Hát kíváncsi vagyok, hogy a bajnokságban, játékban is kitűnik majd a Honvéd a tömegből, Márko Rossi irányítás alatt. Hemingway úrnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és azért elmondok egy eredményt, hiszen tegnap a Nyitra ellen 1-0-ra győzött Hollander Filip 11-es góljával a Honvéd, szerdán azonban felkészülési mérkőzésen a Vasastól kikapott 3-1-re. És most az angyalföldi klubbal foglalkozunk a továbbiakban, amelynek célja egyértelműen a feljutás, vezetik is az MB2-es tabellát, de nagyon sűrű az élmezőny. A különbséget pedig talán majd a rutin jelentheti tavasszal Ferenczi István mellé két másik tapasztalt támadó, Kenesei Krisztián és Cvitkovics Péter érkezett. Rizmájer Mihály járt a Fáj utcában.
Kedvenc színünk ez a piros kék, az ellenfélnek nem ellenség, de azért vigyázz, nagyon vasas mércét, nagyon magas hajt.
Az őszi szezon után magasra is tette magának a mércét a Vasas labdarúgó csapata. Szanyó Károly együttese 15 mérkőzés után 10 győzelemmel, döntetlen nélkül és 5 vereséggel a tabella élén várja a tavaszi folytatást.
Az 5 vereség egy kicsit sok, de erre mindig azt szoktam mondani, hogy azért tájékozódom, meg nézem a nemzetközi bajnokságokat. Például egy Bundesligában egy Augsburg 6 vereséggel 14 meccs alatt ott tudott lenni a harmadik helyen, akkor egy magyar MB2-ben 5 vereséggel első helyen tanyázni, úgy néz ki, hogy elegendő. Nekem mindig egy pozitív visszajelzés az, amikor én kiírom a heti edzésprogramot, és mondjuk 8.30 a találkozás, 9 óra kezdés, és 8 órakor az öltözőnek a 95%-a az ott ül a helyén, akkor úgy gondolom, hogy számomra ez egy pozitív visszajelzés lehet, hogy szívesen jönnek edzeni, szeretnek edzeni, és szeretik azt, amit a stábban van együtt négy felvezetőnk.
Papi!
A 15 mérkőzésen az angyalföldi gárda eddig összesen 34 gólt rúgott és 19-et kapott. A csapat házi gólfelelősei Mohamed Remil és Ferenczi István.
Ferenczi berúgja, 2-0.
Leginkább azt állom, hogy a csapat eredményes legyen és sikerüljön elérni a kitűzött célokat. Itt a feljutásra gondolok. Tovább mennék, jobb lenne inkább bajnokságot nyerni és úgy feljutni. Magamtól mit várok? Legyen hasonló szezon, mint az elmúlt.
Mint csapatkapitány azért mentálisan is kell segíteni a csapatot, a fiatalokat, de idáig nem is volt ezzel nagyon probléma, helyek közel az megoldottam mindenki a feladatát. Én próbálom a támadó játékot még gördögényebbé tenni, segíteni a társaknak, gólpasszokat, amíg gólokat rúgni, és a jó teljesítményemmel pedig a szakmai stábot úgy kielégíteni, hogy ne legyen rám panasz.
Az eddig is remekül szereplő gárdához a tavaszi szezonban két újabb meghatározó játékos is csatlakozott. Kenesei Krisztián 7 éve már játszott a Vasas színeiben.
Hazajöttem, hát ha rugok egy pár gólt, akkor az már mindenképpen hozzátettem a feljutáshoz, úgyhogy hát szeretnék jó játékkal és hát nyilván gólokkal hozzájárulni ahhoz, hogy feljusson a Vasas újra az NB1-be. Nagyon jó játékosok vannak, nem könnyű nyilván bekerülni a csapatba, de hát azon vagyok, azon dolgozok, hogy bekerüljek majd.
A héten 32. születésnapját ünneplő Cvitkovics Péter az első osztályú Puskás Akadémia mezét cserélte fel piros-kékre.
Játszottunk olyan meccseket az első csapatok ellen, ahol úgy érzem, hogy voltam csapatlan, ahol esélyese volt ellenünk. Tehát azért az úgy gondolom, hogy mindenképpen bizakodásra ad okot. És tényleg jó csapatban, jó barátok közé kerültem, úgyhogy, én bízom abban, hogy fel tudunk jutni, és akkor, nem mondom azt, hogy visszalépés semmi kézen sem.
A Vasas csapata az első fordulóban Gyirmót felátogat majd.
A rutin után fiatalok világbajnokságra készül az U20-as válogatott. Ez az a csapat, amelyik tavaly a hazai rendezésű U19-es EB-n két nagy pofonba is beleszaladt. De az a kudarc egyben siker is volt, hiszen a csoport harmadik hely VB részvételt ért. Mésző Géza helyett már Szalai László irányítja a fiatalokat, aki megpróbált a fejekben is rendet tenni. A héten pedig kisorsolták a VB csoportjait. Szalai László csapata Brazíliával, Észak-Koreával és Afrika legjobbjával került össze. A szövetségi edzővel Knézi Jenő beszélgetett.
Hát az első gondolat szerintem mindenkiben ugyanaz, akár játékos, akár edző, akár szurkoló, hogy húha.
Ez volt az első reakciója az U20-as csapat szövetségi edzőjének, Szalai Lászlónak, amikor megtudta, hogy az új-zélandi korosztályos világbajnokságon Brazília, Afrika bajnoka és az ázsiai bajnokság ezüstérmese, Észak-Korea lesz a csoportban az ellenfelünk.
A második gondolat viszont az, hogy hát mutassuk meg. Hát rendben van, mindenki tudja, hogy komoly ellenfelekkel kell játszanunk, Brazíliát nem kell bemutatni, Afrika bajnokát nem kell bemutatni. Jó csapatok, természetes, de hát azért sportemberek vagyunk, kicsit közhelyesen tűnhet, hogy a labda gömbölyű, de ez így is van.
Szalai szerint komoly lemaradásunk van a nemzetközi mezőnyhöz képest, de éppen ezért vezettek be egy új, objektív alapon működő tudományos hátterű rendszert, hogy mérhetővé tegyék és kijavítsák a játékosok hibáit, mert fejlődni még ebben a korban is lehet, bár nyilván ideális esetben nem most kellene ezekkel foglalkozni.
Hogy hol tartanak? Hát bizony vannak lemaradások az európai és világi futballjához képest minden szegmensben, kondicionális állapotban, élettani funkciók tekintetében, de azért van nagyon sok olyan terület, ami fejleszthető célzott munkával, még akár rövid idő alatt is eredményt lehet benne elérni.
Ez a korosztály ajándékba kapott egy VB szereplést, pedig komoly vereségeket szenvedett a csapat. A portugáloktól például 6 gólt kaptunk a tavalyi Európa-bajnokságon. Ennek ellenére a játékosok egy része nem tudta reálisan felmérni a helyzetét, és az amúgy is negatív előítéleteket tovább erősítették a viselkedésükkel. Ezért egy szembesítéssel kezdték a közös munkát.
Szerintem szembesíteni kell néha az embereket az általuk elvégzett munkával, illetve szembesíteni kell avval is, hogy mi a vélemény róluk. Lehet mindenből tanulni. Ha valaki értelmes és nyitott, akkor ebből ezekből tud, meg tudja fontolni, mik azok a kritikák, amikre érdemes hallgatni, aminek van alapja. Azért volt szükség, hogy rádöbbentsem a játékosokat, hogy mi a kialakult kép róluk, hogyan vélekedik róluk a közvélemény, a szurkolók, a média, és mik azok a vadhajtások, amit szerintem le kéne vetközni annak érdekében, hogy őket is jobban elfogadják, illetve mik azok az irányok, amit követniük kell a labdarúgóként, hogy még jobb labdarúgóvá váljanak.
Ha ez a magyar futballközegben kivételesnek számító hozzáállás valóban gyökeret tud ereszteni, akkor az elvégzett munka nem lesz hiába való az utánpótlásban, és előbb-utóbb az eredmények is elkezdenek jönni.
Az adás második részében kosárlabda és tenisz. A Magyar Tenisz napján az ötszörös Grand Slam győztes korábbi világelső Martina Hingisszel találkozott a Sport 7 stábja. A férfi kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntőjének kapcsán stúdiónkba várjuk az eddigi egyetlen magyar NBA játékost, Dávid Kornélt. A Sport 7 utolsó negyedórája a technikai sporté. A gyári Honda ajánlat ellenére marad a Zengő csapatnál Mihelis Norbert, a stúdióban a csapatfőnök Zengő Zoltán.
A múlt szombat valóban a tenisz napja volt. A Szímacsarnokban több száz gyerek ismerkedett a sportággal és találkozhatott igazi sztárokkal. Az ötszörös Grand Slam győztes Martina Hingis és a magyar tenisz legnagyobbjai jókedvűen sztorizgattak Somogyi Dia mikrofonja előtt.
Egy helyen, talán egy reklámban hallottam ezt a szlogent, ez itt azonban most nem egy reklám, mégis minden, pontosabban mindenki egy helyen van. A Szimacsarnokban ünneplik a teniszt, ez a magyar tenisz napja, a múlt, a jelen és a jövő képviselőivel.
Én nagyon régen nem láttam a virágot se, a ritát se, úgyhogy nekünk volt miről beszélni, szerintem tudnánk egy héten át, de mindenképpen ez, hogy ennyien érdeklődnek a tenisz után, meg a, hát nyilván utánunk is, vagy miattunk is itt vannak, azért az a jó lesz.
ez már a múlt, ez sajnos igen, de mi nem öregszünk, remélem, ez úgy látszik.
Az az érdekes helyzet, hogy én játszottam is sokuk ellen, meg voltam Fedkupa csapatkapitány, tehát mint edzőként is szerepeltem életükbe, tehát a Petrának, a Kuti Kisnek, a Bubacsi Zsófinak, és egy kicsit Marosi Katinak, és egy kicsit ilyenkor mindig visszajönnek azok a pillanatok, főleg így az utolsó évekre, amikor már mint Fedkupa csapatkapitány segítettem neki.
Nagyobb élmény az volt, amikor ugye tudtam egyszer játszani Szeles Mónikával nagy pályán, tehát ez az, amikor ennyi idősen arról álmodik az ember, hogy hú, majd egyszer egy ilyen nagy pályán és sok néző előtt.
Én amire ugye a legbüszkébb vagyok, ugye amikor Capriati-t sikerült megvernem, de ugye sokan nem tudják, hogy én előző évben is játszottam vele egy kisebb verseny, és ott is megvertem.
Most már mindenki.
Igen. Tehát nekem kétszer sikerült ott megverni.
Felnőttként talán a Sarapova elleni mérkőzésemre majdnem sikerült megverni, és hát azóta is sajnálom azt a pár pontot.
A tárgyi verseny, hát az ugye nem ma volt, de pont beszéltük, hogy ott ugye játszott egy párszor a Hingis ellen, és hogy előttünk volt, mert mi nem egy korosztály vagyunk, és pont jöttük utána, és ugye nagy embernagyságban ki volt téve a képe, és hogy úgy él bennünk tényleg ezek a pillanatok, mint hogy most lett volna, ahol ott tényleg mehetett egy pár év azóta.
Az idei teniszünnep sztár vendége a korábbi világelső Martina Hingis volt. A 35 esztendős Swiss Miss még mindig széles mosollyal és tökéletes memóriával rendelkezik.
We had the biggest fights when we were juniors, I think, in 2-3 tournaments, European Championships, on the 14-16 and later on. I think that those are the memories that stay with you forever, because I think, in a way, those are the important moments to, it's like stepping stones in your career. And, Rita and Petra, both of them, we had like unbelievable matches, always semifinals or finals, so it was really important, so that stays with you in the memories.
Amikor a Serena Williams-re játszott, nekem az azóta is megmaradt. Amikor a sorsolásnál fenyegetett, a sorsos is csak fogadást választotta. És ha jól emlékszem, a Serena ilyen nagyon mély hangon érdekelt, ilyen magasról átnézett a Zsófira, hogy te biztos, hogy mit törnözni akarsz. És akkor a Zsófi ezt úgy mesélt el, hogy akkor egy kicsit úgy kereste a kiáratot, hogy erre kell szaladni, és az első gémbe le is brékelte, és aztán ha jól tudom, utána nem sok gémet nem nyerte, a lényeg az volt, hogy az első gémbe meg sikerült megverni.
Én sosem felejtem, amikor neked például az adogatásodat kritizálták, hogy
elolvad, mint egy fagyi nyomását. Hát sajnos így volt. Tehát szer alatt először a szervám roppant össze. El kell fogadni, most már csak mosolygok rajta.
Nos, a mi lányaink már befejezték az aktív pályafutást, Martina Hingis viszont miután egyszer-kétszer már visszavonult, most újra kint van a pályán. Igaz, tutira megy, vegyes párosban szerepel. A világ egyik legjobb férfi páros játékosával, Leander Paes-zel alig 3 hete megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokságot. Felmerül a kérdés, hogy ez most csak egyszeri alkalom volt, vagy lesz esetleg folytatás.
We just agreed, after this success that we were going to play all 4 Grand Slams. I think we have good chances, especially on the faster surface, on grass. I mean, he knows how to play. I mean, we really, the chemistry is working, so there is no reason why we shouldn't continue to play together, and it was really a lot of fun. I mean, it started off with, 2 years ago he asked me for the first time, and now I'm really happy I accepted, because, I mean, he's a great person, and it was, great joy to win the title.
A 16-szoros Grand Slam győztesnek természetesen a jelen női teniszéről is volt véleménye.
But it's gotten more physical also, I think it's because of the material, but you can still see that even me, it helps my game as well, because you can still create the angles and the different things. I think it's more important to also teach the young kids, like you see today, to have variety in their game. And I think it's really up to the coaches that to teach all the different kind of shots and not just boom, boom, boom from the baseline, hitting as hard as possible. I think there is still space and room for the quality and education of tennis. Really talented kids out there in the last couple hours. I think it's something beautiful to introduce children to tennis, and I think, I mean, it stays with you forever. I think it's a great sport, to, even socially, to continue, even if you're not in the professional level. I mean, something that you always find friends and relationships, and it's a beautiful sport.
Csütörtöktől a novemberben átadott Tüskecsarnokban rendezik a férfi kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntőjét. Izgalmasnak ígérkezik, és nehéz is megjósolni az eredményeket. Elég csak arra gondolni, hogy a bajnokságban például tegnap a 7. Fehérvár drámai csatában hosszabbítás után legyőzte a listavezető Atomerőműt. A stúdióban éppen az Alba klubelnökét várjuk, előtte pedig Zelenyászki Balázs esélylatolgatása következik.
Az 58. alkalommal kiírt férfi Magyar Kupa 8-as döntőjének legnagyobb esélyese a címvédő Szolnoki Olaj. Az elmúlt 4 sorozatból 3-ban diadalmaskodó Szolnok kerete a legerősebb a magyar klubok közül. 5 magyar válogatott mellett kiváló szerb és amerikai játékosokat foglalkoztat, és nemrég visszarendelte Kecskemétről a kölcsönadott már magyar állampolgár Milyen Rakicsot, így a rotáció az Olaj mellett szól.
Tudjuk, hogy nem lesz könnyű megvédeni a címünket. Úgy érzem, hogy az előző szezonhoz képest a többi magyar klubot erősödött. Itt gondolok például a Paksa vagy a Soponra. Nem lesz egyszerű, de tényleg készülünk rá, már egy hónapra körülbelül elkezdtük a felkészülést a Magyar Kupára.
Ha van klub, amely felveheti a versenyt a Szolnokkal, az az alapszakasz első Atomerőmű. A paksiak kerete is hemzseg a magyar válogatottaktól, ráadásul Jones magyar útlevele miatt 4 amerikai játékos erősíti. Magyar ellenféltől 2015-ben még nem is kapott ki a csapat. Az Atom a Falkóval kezd, és ha a papírforma bejön, akkor a nehezebb ágon már az elődöntőben összekerülhet a Kaposvár ellen kezdő Szolnokkal.
Örülök neki. A második meccsen ott valószínű, hogy el fog dőlni minden. Előre várom már.
Azért ennyire ne szaladjunk előre, hisz a kupában könnyebben borulhat a papírforma.
Mindenkinek csak egy napja van fölkészülni, egy mérkőzésen dől el, tehát annyira kiszámíthat, nem is annyira kiszámítható, hogy kijuthat tovább, hiszen egy mérkőzésen bármi megtörténhet, valakinek jobb napja van, valakinek kevésbé. Úgyhogy biztos, hogy ez az ide is nagyon izgalmas, ez a szépebb ilyen kupadöntőben, hogy bárki meg tud verni bárkit, és ki is kaphat, úgyhogy biztos, hogy nagyon izgalmas lesz.
3 nap, 3 meccs. Ez pokoli fizikai terhelés. A hajszányival könnyebb alsó ágon döntő lehet kibírja jobban az Alba, a Sopron, a PVSK és a Kecskemét közül. Tavaly a Sopronnak majdnem sikerült a bravúr. Az Atomerőmű kiverése után csak 2 ponttal maradt alul a Szolnok ellen.
A 8-as döntő 8 meccséből 5-öt egyébként élőben közvetítünk a közmédiában. Az elsőt éppen a Falkó és a Paks játsza majd itt, a stúdióban pedig vendégünk Dávid Kornél. Állandó szakértőnk, 127-szeres válogatott az Alba Volán klubelnöke. Hát a tegnapi meccsre ez hasonló mérkőzések lesznek a 8-as döntőben, akkor olyan nagyon sok félnivalónk nincsen.
Igen, valószínűleg nagyon izgalmas lesz a kupa, nem csak azért, mert ugye ebbe a formában ugye egyszer lehet látni egy nap mondjuk 8 csapatot, és az időpont ugye egy órakor kezdődnek a mérkőzések, és egészen estig tartanak, hanem azért is, mert ugye egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, és 3 nap alatt már is Magyar Kupa győztes lehet hirdetni.
Jó, ez a 3 napos lebonyolítás?
Jó, azt hiszem, ez abszolút passzol az európai trendhez. Európában is így történnek, Franciaországtól Spanyolországon keresztül mindenhol itt történnek általában a kupák rendezése.
Mi az előnye ennek?
Hát az előnye főleg, hogy egy nagy ünnepet lehet belőle csinálni, hiszen ilyenkor mindenki ott van, aki úgymond számít az adott ország kosárlabdázásában, játékosok, vezetők, szponzorok és a szurkolók is együtt tudnak buzdítani, hát ki a saját csapatának természetesen.
Ugye Zelenyászki Balázs elemezte itt az esélyeket, elmondta, hogy a Szolnok azért kiemelkedik, de egyébként tényleg megjósolhatatlan, hogy most milyen eredmények lesznek, hogy melyik negyeddöntőt melyik csapat nyeri. De mire számítasz nagyjából, milyen típusú meccsekre is, hogy egyáltalán kiemelkedhet ki ebből a mezőnyből?
Itt a felvezetőben már hallottuk, hogy itt bármi megtörténhet, teljesen mindegy, hogy a bajnokságban adott csapat milyen pozícióban van. Az mindig izgalmas, hogy a Szolnok nem játszik a magyar bajnokságban, hanem az Adria ligában játszik, és most találkozik először a magyar ellenfeleivel. Úgyhogy ez mindig izgalmas, egy nagy erőfelmérő egyrészt a magyar csapatoknak, másrészt a Szolnoknak az, hogy hol tart. A Szolnok a legeredményesebb csapat az elmúlt idő kupa döntőiben, úgyhogy valószínűleg a legnagyobb esélyese is ennek a tornának. Azért nagyon, nagyon izgalmak várhatók, hiszen a Paks is komoly veszélyt jelent bárkire, hiszen a bajnokságot illeti, és a többi csapat is egy-egy napon kifoghat egy olyan pillanatot, amikor legyőzhet bárkit.
Ugye azt említetted, hogy tekintettel arra, hogy az Adria ligában játszik elsősorban a Szolnok, most fog először találkozni a nagy magyar ellenfelekkel, de mennyire tudnak így fölkészülni a Szolnokra a többiek? Mennyire lehet az alapján fölkészülni, amit látnak például az Adria ligában a kupában látható Szolnokra?
Hát csak így tudnak felkészülni, hogy nézik a mérkőzéseket, természetesen saját bőrükön most fogják megtapasztalni először, ugye pont a Kaposvárra kezd a Szolnok az első napon, az első mérkőzésen, úgyhogy természetesen a többi csapat is figyeli ilyenkor azt, hogy a Szolnok hol tart, és hát az adott ellenfél pedig az elmúlt időszakban, ugye amint vége az utolsó fordulónak a kupa előtt, már is készül arra, hogy amit látott a tévében, ugye a Szolnokról minél jobban felkészüljen.
Mennyire lesz ez ugyanaz a Szolnok itt a kupában, mint amit lehetett látni a tévében? Például csak azért kérdezem ezt, mert három légiós lehet csak a keretben a magyar lebonyolítási rendszer szerint.
Én azt gondolom, hogy a Szolnok továbbra is esélyes, teljesen mindegy, hogy három vagy négy légióssal játszanak. Persze a négy légiós az mindig pluszt ad, de nem mondanám azt, hogy annyira kiemelkedően esélyes. Mm-hmm. Gondolok arra, itt a felvezetőben szintén szó volt arra, hogy például a Paks, aki majd a másik esélyese lehet úgymond ennek a tornának, természetesen azért az első mérkőzéseken mind a két csapatnak túl kell jutnia. Ott ugye négy amerikai játszik, ugye egy honosított játékossal, úgyhogy ilyen szempontból a többi csapatnál is vannak honosított játékosok és légiósok egyaránt, úgyhogy nagyon izgalmas mérkőzések elé nézünk.
Ugye itt elhangzott, hogy már akár az elődöntőben is eldőlhet a teljes magyar kupa sorsa, te egyetértesz ezzel?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen a két legesélyesebb csapat egyrészt a Szolnok, a másik oldalról a Paks, és ők egy ágon vannak, tehát ilyen értelemben ugye az egyik kiüti a másikat, akkor már csak egy marad, aki a legesélyesebbnek mondható, és hát bármi előfordulhat, ugye valamelyik ott lesz, én továbbra is azt gondolom, hogy a Szolnoknak van a jobb esélye rá, és a másik ágon pedig küzd a többi csapat.
Azt el tudom mondani, hogy miért lesz érdemes megnézni a tévében ezeket a meccseket. Elképesztő izgalmak lesznek azon túl, hogy ráadásul meg is mutattunk egy csomó archív felvételt és nagyon sok érdekes jelenetet az elmúlt évek kupadöntőiből. De miért lesz érdemes kimenni a csarnokba? Ugye a Tüskecsarnokat novemberben adták át, ez egy új helyszín, egy vadonatúj helyszín, nagyon jó helyszín. Mi lesz ott még esetleg, ami a kosár meccseken kívül számíthatnak?
Én úgy gondolom, hogy felkészültem, hogy a kosárlabda az Országos Szövetség arra, hogy tényleg egy ünnepet csináljon ebből a tornából, és minden olyan kiegészítő programot szerveznek, ami a közönséget szórakoztatja. Természetesen az, hogy csütörtökön kezdődik, és ez még munkanap elvileg, úgyhogy ez kicsit nehezíti a szurkolók, főleg a vidékről felérkező szurkolóknak a dolgát, de azt gondolom, hogy érdemes lesz kilátogatni a budapestieknek és bárkinek is, hiszen egy nagy kosárlabda ünnepről van szó.
Ez a kosárlabda ünnep, ez esetleg a meccsen kívül további programokkal is kiegészül, vagy inkább a meccsek izgalma lesz az, ami miatt
érdemes? Természetesen a meccsek a legnagyobb attrakció, tehát az, ami vonza az embereket és kíváncsivá teszi, és az, hogy egy nap alatt az összes csapatot megtekinteti, aki tényleg a kosárlabda szerelmese, de természetesen biztos lesznek más események is.
Ugye ilyenkor, amikor összegyűlik a 8 legjobb csapat Magyarországon, összecsapnak ráadásul egy háromnapos, nagyon izgalmas eseményen, akkor azért mindig kapunk egy képet arról, hogy hol tart most a magyar férfi kosárlabda, hogy meddig juthatunk el, hogy nagyjából a fejlődés hol tart. Te hogy látod most a magyar kosárlabda helyzetét? Az elmúlt évekhez képest mennyire lehet jobb ez a kupa, és mondjuk hogyan hathat ez akár a válogatott szereplésére?
Én azt gondolom, hogy a kupa rendszer ez kedvez, hiszen hasonlít a nemzetközi szintű rendezvényekhez, tehát a nemzetközi naptárba illeszkedik, de azt gondolom, hogy azért a magyar kosárlabda olyan nagy léptékben nem fejlődik, inkább úgymond stagnál, viszont ez nem zárja ki azt, sőt, erre lehetünk tanulni minden pillanatban az egész szezon alatt, hogy nagyon izgalmas a bajnokság, és bárkit elkaphat.
Izgalmas lesz a kupa, és csütörtökön kezdődik, tehát is közvetítjük. Dávid Kornél, köszönöm szépen, hogy itt voltál. A másik két állandó szakértő pedig majd a közvetítésben vesz részt, mi pedig megyünk tovább a sporthéttel. Mihelis Norberttel foglalkozunk, hiszen hosszú hónapok találgatásának és tárgyalás sorozatának lett vége a héten, amely után minden magyar motorsport kedvelő örülhet. Egy biztos, a főszereplők nagyon boldogan nyilatkoztak.
Menni vagy maradni? Amióta leintették a 2014-es makaói idényzárót, és kiderült, hogy Mihelis Norbert összetettben a negyedik, azaz a legjobb nem citroenes lett a túrautó világbajnoki sorozatban, ez volt a legfontosabb kérdés. Csütörtökön Barcelonában azonban kiderült, Norbi marad, mármint a magyar privát csapatában, nevelőegyesületében, az Engő Motorsportnál.
Nagyon nehéz és tárgyalásokat teli időszakon mögöttünk, de nagyon boldog vagyok, mert végre bejelenthetjük azt, amit mondjuk két hónappal ezelőtt is szerettünk volna, mégpedig, hogy az Engő Motorsport és Mihelis Norbert továbbra is egy csapatként áll rajta az a túraautó világbajnokságon, és nagyon bízom benne, hogy a tavalyi évnél is sikeresebbek leszünk, és természetesen mindent bele fogunk adni.
Ahogy Mihelis Norbert is fogalmaz, a döntést több hetes húzavona előzte meg. Ez jó részt abból ered, hogy miután Norbi tavaly megelőzte a gyári Hondákat, a japánok gyári csapatával tesztelhetett. A Honda eddigi összes idei tesztjén ott volt, kettőn autóba is ülhetett. Egyes információk szerint négyszer nagyobb fizetés ürötte volna a markát, Norbi azonban döntött, és nem az anyagiakra, hanem a szívére hallgatott. Többször is elismerte már, hogy érzelmileg fontos neki az Engő csapat, eredményeit annak a háttérnek is köszönhette, ami eddig körülvette. Ez pedig úgy tűnik, sokat nyomott alatban. Emellett az is döntő lehetett, hogy bár az Engő Motorsport továbbra is privát csapat, a korábbiaknál is komolyabb együttműködés várható a Honda gyári részlegével, azaz Norbi sokkal hamarabb jut hozzá a fejlesztésekhez, az új alkatrészekhez, és idény közben 6-szor tesztelhet majd, ami hatalmas előrelépés. Még egy évig tehát biztos a Mihelis Zengő felállás a VTCC-ben, és ha a világszínvonalú háttér valóban létrejön, ki tudja, talán a tavainál merészebb álmok is valóra válhatnak.
Ennek a fontos szerződésnek az egyik boldog szereplőjét már láthattuk nyilatkozni az anyagban, a másik boldog szereplője pedig itt ül a stúdióban, Zengő Zoltán csapatmenedzsert. Köszöntöm itt a stúdióban, jó napot kívánok!
Szia Bence, köszöntöm én is a tévénézőket.
Éppen most érkezett haza ugye Barcelonából a tesztről, hogy sikerült, milyen tapasztalatokkal gazdagodott?
Nagyon örülünk, hogy végre megint úgy állhatunk majd a rajtnak neki, hogy már sikerült egy tesztet végeznünk az autóval. Ez nagyon-nagyon fontos az évelei felkészülésben, hiszen eddig az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy az utolsó pillanatban készült el az autónk, és soha nem tudtuk az autót kipróbálni, soha nem tudtunk az autóval menni. Ennek most teljesen ellentmond, hogy Barcelonában a hivatalos VTCC teszten részt vehettünk, sőt, ez pénteken volt, csütörtökön nekünk már módunkban állt egy kicsit kipróbálni az autót, hogy minden alkatrész, minden tökéletesen működjön, hogy a pénteki napot teljes egészében 100%-osan tudjuk végezvinni, és folytatom tovább egyébként a jósort, mert kedden még Olaszországban a mostani tesztmotort kicserjük a versenymotorra, ott lesz egy ilyen Ségna nevezetű motorpróbálás, és utána indulunk Frankfurtból repülővel, szállítjuk majd Argentinába az autónkat.
Ugye Mihelis Norbert általában mosolyog, de különösen is feltűnő volt, ahogy most füligért a szája ebben a kis videóüzenetben vagy nyilatkozatban, amit a bejátszóban láthattunk. Tényleg ennyire jó ez a szerződés, ez a megegyezés minden szereplő számára?
Törekedtünk arra, hogy a szerződés minden résztvevője win-to-win jelleggel szerepelhessen benne, és azt gondolom, hogy sikerült mind a Hondát, mind a MOL Groupot meggyőzni arról, hogy ha ezt a csapatot így egybehagyják, akkor és mindent megkapunk, amit esetleg szeretnénk, akkor egy sikeres vagy egy sikeresebb évet is zárhatunk, mint 2014.
Ugye elhangzott, hogy a szívére hallgatott Mihelis Norbert, ami azért a motorsportban elég ritka, legalábbis ott nagyon döntenek az észérvek is. Akkor az észérvekkel szemben hallgatott inkább a szívére, vagy azért észérv is volt ezek mellett a megállapodás pontok mellett?
Nyilván a szerződés minden pontját nem mondhatom el neked, de azt gondolom, hogy a Mihelis Norbert egy nagyon okos és egy értelmes srác, és mindent egy mérleg, nem csak egy, tehát a mérleg serpenyőjének nem csak az egyik oldalában, a másik oldalában is beletette, és kellőképpen tudott mérlegelni, nagyon sokat beszélgettünk erre. Ő szerette volna a saját karrierjét biztosnak látni, aminek nekem, mint menedzsernek egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy az ő karrierje, tehát hosszú távon hova fog eljutni, és úgy gondoltuk, hogy a 2015-ös szezont, hogyha egyébként mindent megtudunk, amit meg lehet ebben a szerződésben mutatni, vagy a szerződésben lekötni, lásd teszt, lásd az alkatrészek a leghamarabb, ami autónkba is bekerülnek, akkor azt gondolom, hogy a 2014-es évből kiindulva, amikor le tudtuk győzni a gyári csapatot kisebb költségvetéssel, kisebb háttérrel mondjuk úgy, tehát az alkatrészek nem úgy érkeztek meg, hogy mi szerettünk volna, nem tudtunk annyit tesztelni, akkor lehet, hogy 2015-ben esetleg egy sikeres évet zárhatunk, vagy sikeresebb évet zárhatunk, mint 2014-ben.
Tehát ez azt jelenti, hogy ami eddig handicap volt az Zengő Motorsportnál, a többi Hondával, a gyári Hondákkal szemben, az a handicap most eltűnik teljes mértékben? Vagy csak részben?
Erről beszélgessünk 2015-ös év végén, amikor azt tudom neked mondani, hogy igen, ez remélhetőleg így lesz.
Ez egy ígéret a Hondától, vagy van erre konkrétan szerződés?
Egy ígéret és szerződés is van róla, de sok mindent láttunk már nem csak a motorsport világában, a sport világában. Remélem, hogy mindenfél betartja azokat a szerződési pontokat, amiket aláírtunk, és hogy bizakodhatok Mihalis Norbert és a csapattal együtt, remélem, hogy még sikeresebb évet zárhatunk 2014-ben.
Ugye 2015-ről beszélünk most, és ön pedig azt mondja, hogy Mihalis Norbert hosszú távú pályafutását, az egész karrierét alapozza meg ez a mostani szerződés. Akkor mi lesz 2015 után, mire számíthatunk akkor?
Ez egy nagyon jó kérdés volt. Nyilván most kezdődik a 2015-ös szezon, nagyon sokan föltették ezt a kérdést, hogy mi lesz Mihalis Norberttel. Egy biztos, 2015-ben az Zengő Motorsport kötelékeiben megy, a MOL Group támogatásával, és ami fontos dolog, hogy nem zártunk be semmilyen kaput. Tehát azt gondolom, hogy Mihalis Norbert nem vágta el maga mögött nem csukta be maga mögött az ajtót. Jelen pillanatban is a Hondának egy kiemelt versenyzője, a Honda kiemelten figyel rá, és hogyha a 2015-ös év esetleg nem úgy sikerülne, hogy mi ezt elterveztük, akkor igenis van lehetősége, hogy gyári alakulathoz igazoljon, és ettől nem is akarjuk megfosztani. Nyilván egy kicsit előre futottunk az időben, hiszen most indul még csak a 2015 és te már a 2016-os évet pedzegeted. Remélem, hogy a 2015-ös év sikerei meghozzák azt a kellemes döntési helyzetet, hogy ismételten egy nagyon jó szituációban tudja eldönteni, milyen is Norbert, hogy mit szeretne.
Mi lenne siker? Mondjuk csak egy számot.
Nem szeretnék számokat mondani, mert kellőképpen babonás vagyok. Szeretnénk több dobogót, szeretnénk nyerni, mert ez tavaly 2014-ben nem ment. Szeretnénk a lehető legtöbbször felállni a dobogóra, és nyilván szeretnénk a Honda gyári alakulat előtt végezni, és ha lehet, akkor szeretnénk minél több szitonet megelőzni.
Hát meglátjuk, hogy hogyan alakul Mihalis Norbertnek és az Zengő Motorsportnak is. Nagyon sok sikert kívánunk. Ugye negyedik lett tavaly Mihalis Norbert, akár ehhez képest is előre léphet, de persze majd kiderül. Holnap pedig útra kell az öttusa válogatott, már az közülük, aki harcra fogható. Amerikában megkezdődik a világkupa, és a kvóta szerzésért folytatott küzdelem. Knézi Jenő a csapat lovas edzésén járt.
A napfelkelte már a lovardában találta a magyar öttusa válogatottat, akik egy jól sikerült barcelonai edzőtáborozás után idehaza sem akartak kiesni a ritmusból, hiszen közeleg a világkupa rajtja. A szövetségi kapitány szerint eddig minden a terveknek megfelelően alakult a felkészülésben, amire nagy szükség van, hiszen az idei versenyeken, az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon, valamint a világkupában már a riói olimpiára lehet kvótát szerezni.
Ebben az évben mindenképpen szeret. Ha két fiú és legalább egy lány kvótát szerezne, de a kvalifikációs ciklus végére mindenképpen négy fiú kvótánk lesz és három lány, és ez arra lesz garancia, hogy akármiféle sérülés, betegség közbe jön, akkor is két-két emberrel fogjuk tudni magunkat képviselni az olimpián, tehát teljes létszámba, és reméljük, hogy nagyon sikeresen.
A keretben ott van a tavalyi pehes szezon és a térdműtét utáni már teljes értékű munkát végző Földházi Zsófia is, akinek már az is örömöt szerzett, hogy asszózni tudott végre egy jót az edzőtáborban.
Sok hozadéka volt ennek a sérülésnek, több részből is, mert minden számban van egy olyan kis javítás, amit most tudom, hogy lehet, hogy ez nekem pont kellett hozzá, hogy ez a sérülés bekövetkezzen, mivel a vívás az nekem az egyik leggyengébb számom, és talán abba kell legtöbbet is úgymond belefetszolnom, mivel a lábam tényleg a legérzékenyebb, meg ott sikerült összeszednem ezt a sérülést is, de úgy érzem, hogy abba is nagyon sokat fejlődtem, és tényleg az, hogy már megvolt az első ilyen bekötésem, ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon bíztató egyáltalán magam, hogy el tudtam már hamarabb kezdeni.
Kassa Róbert tavaly VB aranyat nyert csapatban, és érthető módon szeretné, ha idén is hasonlóan tudna szerepelni.
Igazából ezen a csapásvonalon szeretnék tovább menni. Tavaly is sikerült sérülés, meg mindenféle megbetegedés nélkül letudnom az évet, a szezont, és mindegyik versenyen, ahol elindultam, ott hatba voltam, és ez nagyon fontosnak tartom. Mindig kiemelem, mert most az Európa-bajnokságon az első 8 kap kvótát, illetve a világbajnokságon az első három, és hogyha az ember mindig ott van a tűz közelében, akkor az kvótát ér.
A versenyzők alig egy hetet töltenek csak itthon, mert a világkupa szezon rajtja február 18-án lesz az Egyesült Államokban.
És szintén az Egyesült Államokban ma ér véget az alpesi sí világbajnokság, ahol Miklós Edit a valaha volt legjobb VB eredményét érte el lesiklásban, a 12. lett. Hasonló sikerekre készülnek azok a gyerekek is, akik a donovali sí versenyen vettek részt. Embíró Liza is ott volt.
Izgatottan készülődtek a gyerekek a verseny előtti percekben Donovaliban, ahol 23. alkalommal rendezték meg az amatőr gyermeksi bajnokságot.
Ott van az utolsó két kapu, onnantól már nyílegyenesen mész be a célba, ennek a nagy pirosnak a kellős közepén mész be.
Az utolsó eligazítás után indulhatott a verseny. 210 álltak rajthoz, a legfiatalabb versenyzők 2010-ben születtek. 12-en indultak ebben a korcsoportban, 8 lány és 4 fiú. A versenyen kizárólag amatőrök vehettek részt, ennek ellenére a gyerekek úgy csúsztak, mint az igazi profik. Így nézett ki a pálya fentről, így pedig lentről. A gyerekek nagyon komolyan vették a feladatot, hogy meghódítsák a pályát és elnyerjék a korosztályuk legjobb síelője címet.
Nagyon szeretnék minden szándékomban most első lenni, mert múltkor harmadik lettem, otthon azt nagyon sokat sírtam, meg szomorú voltam, de most minden hazudtolóval meg szeretném nyerni az én korcsoportomból az első helyezést.
Mátra keresztesről jöttem. A Mátra Szent Istváni sípájára járok edzeni hetente 3-4. Ez az év egyik legfontosabb versenye. Tavaly első helyezett lettem, idén is remélem, hogy sikerül.
Hajrá, hajrá! Ügyes vagy!
A verőfényes napsütésben nem csak a gyerekek, hanem a szülők is élvezték a fantasztikus hóviszonyokat és a jól előkészített pályákat. A családtagok lelkesen szurkoltak a pálya szélén. Volt, aki öleléssel várta a kis bajnokot a célnál.
Imádjuk ezt a versenyt, mert itt nagyon-nagyon gyerekbarát. Itt minden gyerek ugyanazt az ajándékot kapja, kivéve az első 3 helyezett. De igazából itt nem is az a lényeg, hogy ki hanyadik, hanem tényleg a részvétel és az, hogy imádják a gyerekek ezt a sportot, jó levegőn vannak, nagyon szép a környezet és gyönyörű ma az idő, hogy igazán jól érezzük itt magunkat.
Többen is érkeztünk csapatostól, és nagyon jól éreztük magunkat, mert egy nagyon kellemes környezet, gyönyörű napsütés, nagyon jó hangulat, gyönyörű sípálya, úgyhogy nagyon éreztük, mert úgy sikerült, ahogy terveztük.
A legtöbben a 2006-os leányok csoportjában indultak, összesen 21-en. Történetének 23 éve alatt ez volt a legsikeresebb verseny, már ami az indulók számát illeti, hiszen soha ennyien nem álltak még rajthoz amatőr gyermeksí versenyen, mint Donovaliban.
Célunk az, hogy a gyerekekkel megkedveltessük nem csak a sízést, hiszen ezek a gyerekek már szeretik a sísportot, de ezt a versengést megérezzék, hogy milyen érzés az, hogy újra itt kicsit küzdeni a elemekkel, és nekem meggyőzésem, hogy ez inspirációként kap minden gyereknek az életében. Boldog emlékekkel térhetnek haza.
A versenyt most 4. alkalommal rendezték Donovaliban, korábban Ausztria és Magyarország volt a helyszín. A nap végére az is kiderült, hogy ki volt a legügyesebb, és ki állhat fel a dobogó legfelső fokára. 13 korosztályban díjazták a győzteseket, a lányok és a fiúk között egyaránt. De a többiek sem mentek haza üres kézzel, a szervezők mindenkinek ajándékot és névre szóló oklevelet adtak.
A sporthétben mára ennyi fér, de lesz még sport a ma este a közmédiában. 18 óra 5 perckor a férfi röplabda Magyar Kupa döntőjét közvetítjük a Duna World-ön. 23 óra 10 perckor pedig a Red Bull Air Race műrepülő világbajnokság Abu Dhabi versenyének összefoglalóját láthatják majd az M1-en. Búcsúzóul ebből jön egy kis ízelítő. Én további szép vasárnapot kívánok. Viszontlátásra! Something special kept right up my sleeve.